Harangozó Imre hitoktató, néprajzkutató összeállítását hallhatják a farsangi és nagybőti népszokásokról.
Farsang farka az esztendő legvidámabb és legbolondosabb napjai közé számított, a hajdan volt magyar falvakban. Maskarás, kormos ördögpofák jártak az utcákon, nyársaikkal a lányok szoknyáját emelgették a fonóházakban. Mindenki torkigette magát a jó kocsonyából, húshagyó keddig járt a farsangi fánk, amit a lányok az őket riogató maskurák dőrék nyársára húztak. Ki kellett kiáltani az elmúlt esztendő minden piszkát, fel kellett pörgetni az embernek magát, hogy a nagybőti idő csöndje rendezni tudja az élet bomlásnak indult kereteit. Skárosi Horváth András, a hitújítás lelkes híve, puritán protestánshoz illően, kellő botránkozással a katolikusok vétkének emlegeti a farsangi dőreségeket. 1554-ben szerzett Kétféle hitről című énekében, egyben tudósít is bennünket, saját korának felfogásáról, mellyel a farsangi bőséget és a nagybőti ínséget általánosan magyarázták. Ütközett nagy lészen mindenkor farsangban, mikor Cibere bán leszáll az bánságban, Koncvajda haragszik dúlfúl haragjában, mert nincs tisztessége az 46 napban. Ó, mely szemérem az sós szalonnának, az disznós oldarnak, hogy füstön hallgatnak, de csak lencse, borsó tisztességben vagynak, a szegény kapások halat nem kaphatnak. A farsangi időszak egyben a családalapítás, a házasság időszaka is volt. Különösen a korosabb lányok rettegtek attól, hogy világ csúfjára pártában maradnak. A régi újkigyósi legények, ha olyan lányt találtak, aki nem ment férhez azon a farsangon, bár már illet volna, vagy valamely kölyüket illetlenül kiskosarazta a bálban, bizony tuskót húztak az ablaka alá csúfságból. A házas emberek pedig éppen egymást ugratták. Mesélik, hogy az egyik kocsmában leitatott társukat hazakísérték, lefektették a nyári konyhában, majd amikor az már mélyen aludt, szánra tették és ágyastól kivitték a határba, ott egy düllőföld közepére tették, ügyesen odakészítették az ágy elé a papucsát, hajnalban a hideg, józanító hatására fölkelő ember bizony igencsak elcsodálkozott, hogy hol van, társai pedig az út bokrai közül lesték, mit csinál. Farsang idején a szekér helye sokszor fönn volt a pajta tetőn. Éjszaka szétszették, fölhordták a dohánypajta vagy az istáló tetejére, és ott ismét összerakták, mintha ez a legnagyobb rendben volna. El kell képzelni a gazda ábrázatát, amikor reggel meglátta a szekerét a tetőn. Más alkalmakkal pedig a disznóvágásra készülő társuk portájára lopakodtak be, és éjszaka kihajtották a hízót a maga helyéről, és az olba egy kecskét csempésztek. Másnap hajnalban a böllérek bizony elcsodálkoztak, hogy a mázsás jószág helyett egy mekegő kecske volt a disznóolban. Alcsíkban szokás volt, hogy egy ember bő gatyába, bő ingbe öltözött, s a bő ruházatot kitömték szalmával. Az így elkészült élő bábut szekéren hordozták végig a falun, szekerükre szalmát gyűjtöttek minden háztól, a mezőre érve, a bábú embert a szalmára tették és meggyújtották. Ekkor az áldozat hirtelen kiugrott a szalmából, és az összegyűlteknek a szekérről hirtelen beszédet mondott arról, hogy Cibere bán, vagyis a nagybőt jelképe ma vette át az uralmat Koncz király felett, aki a farsang megszemélyesítője volt. A farsang idején a fagy és hó alatt csöndesen megmoczannak a vizek, érzik a közelgő tavaszt. Az emberek pedig elfogyasztják mindazt, ami az elmúlt esztendőről maradt. kitáncolják, kilakodalmazzák magukat, mint ahogy a világban is ott van még az elmúlt esztendő minden piszka, úgy jelen van az ember testében és lelkében is. A bőti idő megcsendesíti a megindult vizeket, meg az ember lelkét is testünkkel együtt. A készület csöndje tölti be a világot. Hamvazó szerdán, amit néhol hammas szeredának, vagy száraz szeredának, Moldvában egyenesen aszú szeredának neveznek, a falu népe nagy csöndre ébredt. A zajt, a rendetlenséget, a bolondozást drasztikus hirtelenséggel váltotta fel a csönd. A bőjt a lélek befelé fordulása. Az ételben dúskáló napokat a legszigorúbb önmegtartóztatás időszaka követte. Új kígyóson a régi öregek hamvazó szerdán kiforrázták az edényeket, hogy a zsírnak még a szaga, az emléke is eltűnjön belőlük. Bőjt idején csak olajjal, esetleg tehéntartók lévén vajjal főztek. A bőjti ételek közül a kukoricagaluska levest, a sóba vízbe levest, olajos passzúrlevest főzték a legtöbbet, másodiknak száraz tészta, olajos káposzta, paradicsomos káposzta vagy tört passzúr járta. Hamvazó szerda nagybőjt első napja. Katolikus falmaink népe a templomba megy, hogy a homlokukat megjelölje a pap kereszt alakban, a hamu a világi dolgok átláthatatlanságára, múlandóságára figyelmeztet. Az előző év virágvasárnapján megszentelt barka hamujával rajzol a pap keresztet a hívek homlokára, vagy szórja meg a fejüket. És figyelmezteti őket, hogy emlékezzél, ember, hogy porból vétettél, és visszatérsz a porba. A farsangi és bőjti szokásaink, őseink csodálatos erkölcsi tartásáról mesélnek. Az ember együtt él, és együtt lélegzik az őt körülvevő világgal. Meglátja a mindenekből felé áradó üzenetet, magát, a teremtő szándékát. Farsang farkán egykori falvainkban fölfüggesztették a törvényt, hogy a világ egész és kerek maradhasson. A kövér és dús napokat a bőjti szigor követi. A nagy készület 40 napja, amely után az új törvényt, a krisztusi áldozatot és a föltámadás bizonyosságát kell befogadni az emberi léleknek.
Megmosdottam bűnös álmaimtól. Megkendőztem aranykendőzőmmel, föltekinték a csillagos égnek, nyitva látom mennyország kapuját, azon belül azon belül Krisztus koporsóját, mellette sír Szent Asszony Mária.
Nagy fájdalom.
Harangozó Imre hitoktató, néprajzkutató összeállítását hallhatták a farsangi és nagybőti népszokásokról. Következő műsorunkban Molnár Péter beszélget Kürti László költővel, az idei egyik balasi emlékkar díjazottal.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Molnár Péter. Egy MT hírből idéznék a kedves hallgatóknak. Kürti László költő és Rossz Zsilett ausztrál műfordító veheti át a Balassi Bálint emlékkardot, közölte a díj alapítója Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke az MTI-vel. A reneszánsz költészet óriásának emlékét évről évre történő elismerés a kortárs magyar versírás kiválóságait, valamint a magyar irodalmi kincseket, köztük Balassi verseit anyanyelvükre átültető külföldi irodalmárokat jutalmazza. Olvasható a közleményben. Mint írják, a 44 éves Máté Szalkán tanárként tanító Kürti László eddig 6 verses kötetet publikált, munkásságát többek közt a Tokaji Írótábor nagydíjával és Bella István díjjal is elismerték. Ebből az alkalomból hívtuk fel Kürti Lászlót telefonon. Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatója, hallgatói család nevében.
Üdvözlöm én is a hallgatóság.
Kedves László, mikor kezdődött a versírás számára?
Verseket ír az ember egy egészen kis gyerekkorában, egy rímeket farag. Az én gyerekem, aki még óvodás volt, és középső csoportban nem tudott elaludni, ezért kiküldték őt az öltöző szekcióba, akkor azt állította hazajövetbe, hogy ő megírta a tavaszi versét. Ugyan még írni nem tudott, de már verseket írt, ugye legalábbis fejben. Tehát ilyen tekintetben egészen korai működés szerintem minden gyerek fejében az, hogy rímekkel és versekkel foglalatoskodjon, pláne, hogy hallgat is ezeket a szülőktől és különböző mesékből. Tehát valójában ez egy ilyen elemi kérdés, aztán pedig nyilvánvalóan az általános iskolai korból szintén származtak még csasztuskák, ha úgy tetszik. És aztán mégis ez ahol a középiskola és a 16-7 éves kor környékén azt gondolná az ember, hogy majdnem hogy mindenki ír valamit, vagy naplót, vagy regényt, vagy verset, és aztán sokan letesznek aztán később erről, mert találnak jobb elfoglaltságot is. Hát vannak, akik így maradnak, ezekből lesznek a követők.
Van-e példaképe?
Példakép az ember előtt mindig az a fajta eszmény áll, amit meg kellene valósítani, vagy legalábbis az a derengő elképedés, ami alapján valami módon a normalitáson túl létezik egy valóság, és igazából ennek a valóságnak a megvalósítása, vagy bevizionálása válik művészetté, és ez a művészet kéne jó esetben, hogy másokat is egy kicsit észhez térítsen abban a bizonyos sok esetben szedált életünkből, ami alapján, mint csinovnyikok tesszük a napi munkáinkat, és elfelejtünk perfektálni mindarra, ami az életünkben fontos kéne, hogy legyen.
Milyen témák érdeklik? Mikről ír?
Nem mondhatjuk azt, hogy nyilván azok a fontos kérdéskörök engem is foglalkoztatnak, mint amit úgy általában mindannyiunkat jó esetben, ez a születés, a halál, a szerelem, ezek valójában az a fajta átjárók, amelyek alkalmasak arra, hogy az életünk értelmét, a lét valamire valóságát definiálhassa, vagy legalábbis a boldogság, vagy éppen az elmúlás, vagy a kezdet ügyében valami módon realizálja azt, amiben beletenyereltünk az életünkbe.
Hogyan egyezteti össze a költői munkáját a tanári munkájával?
Hát meglehetősen néha nehézkes, hiszen azért elég sok időt elvesz a tanári foglalatoskodás, de azért emellett, meg ezen túl még itt csak a délutánokat, vagy legalábbis a kora délutánokat igyekszik az ember úgy ütemezni, hogy azok a írásokkal, versekkel, prózákkal foglalkozzon, illetve azokkal a szerkesztői feladatokkal, amelyek a Vörös Postakocsi folyóiratnál végzek, és én tekintetben a versrovat szerkesztőjeként valójában meg kell szűrjem azokat az írásokat, amelyeket a lapunk hozhat, amit közösen Kulin Borbálával ketten szerkeztünk.
Mit jelent az ön számára a Balassi Bálint emlékkardíj?
Ez egy nagyon rangos és nagyon nívós díjról van szó. Korábban, akik megkapták, többek között Ág István, Kalász Márton, Nagy Gáspár, és sorolhatnám még, hogy milyen jelentős, komoly költő, Kossuth Díjasok és mások, Egyfelől, másfelől pedig azért egy gyönyörű kardról van szó, ugye 16. századbeli kard, aminek a másolata pontosabban, amit Balassa Bálinnak a sírjából vettek egy végvári szabját, és ennek a rekonstrukciója egy kovácsolt kard, gyönyörű darab. Önmagáért beszél egyébként, de hát különben is nagyon rangos és nagyon szép darab. Én nagyon örömmel fogadtam a hírt, mikor fölhívtak és közölték, hogy ebben az évben, majd a jövő évben nekem kívánják adni, úgy nagyon nagy örömmel fogadtam.
A környezete hogyan fogadta el, hogy ön verseket ír, a család, az iskola?
Hát, ugye, amikor esküd az ember, akkor még otthon ír a fiúknak, addig viszonylag addig könnyen elfogadható ez mindenki számára, aztán később nyilván valahova tenni kell, amikor már esetleg a publikációk vannak, a publikációk után visszhangok keletkeznek, és olyasmi dolgok is elhangoznak ezekben a szövegekben, ami a hétköznapi életünknek a szereplőiről is szólnak, vagy éppen családtagokról szólnak. Tehát ennél fogva itt már nehezebbé válik az a fajta írói, költői lét, amit lehetne, hogy könnyen fogadni, amennyiben eléggé föltáró jellegű. Másrésztről pedig, amikor már eltelik elég sok idő, akkor ebben mindenki belenyugszik valamiféleképpen, hogy a költő az úgy bánik a szavakkal és a belső valóságaival, ahogyan jól esik, van rá szabadsága, ugye? És ezzel valami módon előbb-utóbb kialakít magán körül egy olyan fajta védőhálót önkéntelenül is, ami utána neki ez meg van engedve, ha úgy tetszik.
Örökölte valakitől ezt a költői vénát?
Én a családban nehezen tudtam volna valaki, aki igazából komoly irodalmi szintre futtatta volna mindazt, amit az irodalomban költőként szokás említeni. Aztán nemrégiben mégis kiderült, hogy nagyapámnak voltak ilyen csasztuskái, és az ő maga falvában, nagy doboson csinált ilyeneket, írt ilyesmiket, ami persze nem volt nevezhető költészeti teljesítmények, hogy komolyabban, de valójában az ambíciók valami módon mégiscsak erre is mozdultak nála. De ennek ellenére, vagy ezzel együtt nem tudok arról, hogy a felmenőim között lett volna, aki komolyabb eredményeket, vagy komolyabban foglalkozott volna az irodalommal.
Mit üzenne a Mária Rádió hallgatóinak, a hallgatói családnak?
Én azt kívánom, hogy olvassanak kortárs verseket. Vannak néha ellenállások, de sokféle irodalom van, sokféle a kortárs magyar irodalom is, de emellett, hogy éppen ezzel együtt elmondhatjuk azt is, hogy ma is élnek Ady Endre, Kosztolányi Dezső, ma is vannak a hatalmas költő és író óriások, akikkel személyesen is lehet találkozni. Ugye most a pandémia idején kicsit kevésbé, de azért még a könyvhéten és más alkalmakkor dedikáltatni velük, beszélgetni velük, íróvasó találkozókon egy beszélgetést lefolytatni, vagy néhány személyes dolgot megbeszélni velük, ezek óriási nagy élmények a későbbiekben is, és ezt én is néha kihagytam, volt így például többszörösen, olvastunk föl, például a Lász Ferenccel az évversei antológiákon, vagy más fórumokon, és kihagytam azt, hogy oda mentem volna hozzá, és megvertem volna szóltan, és beszéltem volna pár szót. Ez egy nagy hiátus ilyen tekintetben, és nyilván vannak mások is, akikkel kimaradt az a fele személyesség, miközben a lépésre volt, egy karnyújtásra volt az, hogy dedikáltassak vele, vagy váltsak vele bármi szót.
Befejezésül engedje meg, hogy a saját magam és a Mária Rádió hallgatói család nevében is gratuláljak a díjhoz. Kérjem a Jóisten támogatását, segítségét további életére és munkásságára, és kívánom, hogy gyönyörű szép versek szülessenek még, és sokat halljunk még önről, és olvashassuk a költeményeit.
Nagyon szépen köszönöm, és minden jót kívánok én is viszont önöknek és a hallgatóknak.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Molnár Péter beszélgetett Kürti László költővel, az egyik idei Balassi Emlékkar díjazottal.
Mária Rádió.
Hírpercek.